Szeretettel köszöntelek benneteket, és folytatnám a két héttel ezelőtt elkezdett témát, aminek a címe az volt, hogy minden hívő dicséretben részesül-e a Messiás ítélőszéke előtt, és a bevezető igénk az 1 Korintus 4:5 volt, azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek Istentől lesz dicsérete. Ez volt az alapigénk, és aztán sok igét megvizsgáltunk a témával kapcsolatban. Korábban már vázoltuk azt a témát, hogy az isteni ítéletekben mindenki a cselekedetei alapján meg lesz ítélve, de ez nem egy ítélet, hanem minimálisan 2, inkább 3, de most a pogányok ítéletét a Josafát völgyében, ami a nagy nyomorúság végén történik, azt nem taglaljuk ebben a tanításban külön, hanem egyrészt a Krisztus ítélőszékével foglalkozunk kiemelten, és ezt hangsúlyoztuk már, hogy nem ugyanaz, mint a nagy fehér trón előtti ítélet, a kettőt legalábbis 1000 év választja el egymástól a Bibliába. Az egyik a hívő ítélete a cselekedetek szerint, a másik a nem hívők ítélete a cselekedeteik szerint. Most a hívők ítéletéről beszélünk, és ez a bevezető ige a múltkor, és illetve a kérdés az, ahogy mondja az ige, hogy minden hívő dicséretben részesül, pontosan ez mit is jelent ebben a fordulatban. És arra a következtetésre jutottunk a vizsgálódásunkban, hogy ez nem azt tanítja, hogy mindenki dicséretet nyer, és azt sem tanítja, hogy mindaz, aki kitart, dicséretet nyer. Tehát igazán a környezet azt mutatja, hogy a sáfárságról tanít, és nyilván a hű sáfár nyer dicséretet, és a nem hű sáfár nem nyer dicséretet ebben az ítéletben. Igazán ez a vers arról beszél pontosan, hogy a hű sáfárok el fogják nyerni a dicséretüket, és ahogy a Galata 1:10-11-el fejeztük be, éljünk neki tetsző életet, ő a mi bíránk is, és nem az emberek, és Pál mondja, hogy mert embereknek engedek-e, avagy Istennek, vagy embereknek igyekszem-e tetszeni, bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tehát, hogy Istennek tetsző életet szükséges élnünk, mert el leszünk számoltatva a cselekedeteinkkel, és az látszik a számos igéből, hogy ez az elszámoltatásban nem kizárólagos jutalmazás van. Ez nem az üdvösségünket érintő kérdés, ezt mindig hangsúlyozzuk, az üdvösségünk ingyenes és nem a cselekedetekre néz, de a hívő élete, mint sáfár, terítékre kerül Isten előtt. És a következő igénk, amit csak említettünk, itt boncolgatnám tovább ezt az izgalmas témakört, az 1 János 2:28, mert érdekes szempontokkal egészíti ki ezt a témát. És János azt mondja itt, hogy és most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ez tulajdonképpen a János levelének a témája. És igazán azt lehet mondani, hogy a protestáns tábor igen jelentős része ezt a figyelmeztetést úgy szokta értékelni, hogy ez az örök sorsunkat érintő figyelmeztetés, tehát a hitben és cselekedetben kitartó hívő az üdvözül, vagy bejut a királyságba, és ezt jelenti a bizodalom. A nem kitartó pedig a tűznek tavába kerül, vagy azért, mert elvesztette az örök életet, ezt mondják az arminiusok, vagy azért, mert bebizonyosodott, hogy sosem volt neki, ezt tanítják például a kálvinisták. Tehát ez a két alap megközelítése az igének. Ahogy már ezt nálam sokszor láttátok, a ingyen kegyelem megközelítése szerint a jutalmazás, vagy amit most feszegetünk, hogy nem feltétlenül csak jutalmazás, nem érinti az örök sorsot, tehát két különböző dologról van szó. És a mondani való itt az öröm és megszégyenülés a béma előtt, és úgy tűnik azonban, hogy emellett még van egy más mondani valója ennek a versnek, és ezt szeretném most nektek megmutatni. Tehát azt mondja itt, hogy az a parancsolat, hogy maradjunk ő benne, mármint a Messiásban, és ez Pálnak a nagy témája, hogy ő benne vagyunk, és ez milyen igazság, ez egy pozicionális igazság, hogy Isten mindent odaadott nekünk a Messiásban, és ez az mi helyzeti igazságunk, de hogy ebből a megszentelődésünk során mit tudunk átvenni, ez már a mi felelősségünk is. És mindannyian ismerjük a János evangéliumának is az ő benne maradni részeit, ez a János 13-tól 16 fejezetekben található, a szöllőtő és a szöllővesző példázatai, és a hívő elhívása az, hogy a Messiásban maradjon. És ez egyfajta tapasztalatról beszél, nem a helyzetről, és a módja az, ahogy a hívő engedi Isten igéjének, hogy áthassa az életét és minden területét, erről a fajta kapcsolatról beszél ez az ige, illetve János ott az evangéliumban. Megújul az elméje, nem a világhoz alkalmazkodik, és ennek az eredménye lehet a megváltozott élet. Ez egy lehetőség, ami mindannyiunknak a rendelkezésére áll, abban az ajándékban, amit Isten odaadott, de nem automatikus következmény, és ez nagyon fontos, mert itt jön be a hívő felelősségének a kérdése. Az világos, hogy a parancs, ő benne maradni, ez a kitartásra vonatkozik. Tehát ki kell tartanunk? Igen, igen, egész a visszajöveteli, ki kell tartani, vagy valakinek az élete végéig, ezért szoktuk mondani, hogy, és a zsidó levél is ezért mondja, hogy nézzétek az életük végét a szolgálóknak meg, mert egyáltalán nem mindegy, hogy valaki hogy futja meg a pályáját, ezért beszél Pál is a pályának a megfutása. Ezért tűnik úgy, hogy még a maga szempontjából is, de később erre majd még ki is fogok külön térni, nem biztos bizonyos dolgokban, mert az életben való kitartás és a pálya megfutása garantálhat csak a hívő számára bizonyos dolgokat. És itt az ige szerint tagadhatatlan következmény az, hogy meg lehet szégyenülni az ő eljövetelekor. És itt van egy figyelmeztetés, ami ennek az elkerülésére szolgál. És valóban mind a héber írások, mind a görög írások, az új szövetség szerint a megszégyenülés az nem jó dolog. Tehát ez olyan valami, amit az ember szeretne elkerülni. És az ige beszél egyfajta kívánt eredményről, és azt mondja, hogy bizodalmunk legyen ő előtte. És ahogy a héber írásokban valakinek a jó híre, az fontos volt, és ezt óvta, az új szövetségben ugyanígy van, hogy akinek van egyfajta jó híre, itt úgy tűnik az Isten előtt, annak lesz bizodalma, és nem fog megszégyenülni. Na most van egy nagyon érdekes változás itt a névmásokban, mert beszél, azt mondja, hogy ti, meg azt mondja, hogy mi, János. De nem azt mondja, hogy ti maradjatok benne, és amikor megjelenik, ti ne szégyenüljetek meg. Azt mondja, hogy ti maradjatok benne, hogy mi ne szégyenüljünk meg. Mi ez a váltás? Tehát van-e ennek itt valami mondani valója? Gyakran a levélben, Jánosnál is, a többes szám első személy, tehát az, hogy mi, az minden hívőre utal. Tehát úgy beszél, mint a hívők közösségéről. De akkor itt mi ez a váltás, hogyha a mi az a hívők közösségére utal? És ha nem veszük ezt figyelembe, akkor lehet, hogy nem értjük meg minden szempontból, hogy János itt mire szeretne utalni. És ugyanezt a váltást látjuk például a 2 János 8-ban, ott is egy hasonló dolgot mond, azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Tehát, hogy ti vigyázzatok, hogy mi el ne veszítsük. Van ebbe valami érdekes váltás, amit mindenképpen érdemes megvizsgálni. Mit jelent ez? És ugye János, illetve a munkatársai ezek között, a hívők között dolgoztak, ez látszik az igének több részéből, és úgy tűnik, hogy ha ezek a hívők kitartanak az ő hívőségükben, akkor János és munkatársai teljes jutalmat nyernek. És ugyanezt a gondolatot találjátok a János 3. levelében is, azt mondja, hogy nincs annál nagyobb örömem, mint ha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban vannak, igazságban járnak. Tehát az 1 János 2.28 jelentése azt járja körbe, hogyha az olvasói vagy hallgatói kitartanak, akkor János bizodalommal áll, és nem szégyenül meg, legalábbis ebből a szempontból a béma szék előtt. Persze ez egy furcsa, valljuk meg, egy furcsa gondolat, hogy Miért mennyiben felelős János, vagy miért szégyenülne ő meg azért, ha XY tanítványa mondjuk nem tart ki? Hogy lehet felelőssé tenni Jánost minden egyes tanítványért, vagy egyáltalán hogy van ez a kép? És hogyha magunkra gondolunk akármint szülők, vagy akármint házasok, akkor látjuk, hogy a kapcsolati rendszerekben egy természetes szinten is nagy felelősség van. Igazán nem csak a gyerekekre, bárkire igaz lesz az, ha valakiért teszünk, ha valakiért lefektetjük az életünket, akkor az abba vetett energiának a gyümölcse, hogy az illető kitart, akkor az örömet okoz egy természetes szinten is. Tehát ez egy természetes reakció, hogy örülünk. Ez akár a sportban megjelenik. Egy edző belefektet valamit egy ifjú tanítványba, és boldog, ha a tanítvány nyer, és nem boldog, hogyha a tanítvány éppen veszít. Tehát ez a folyamat... Ha meg nem nyer, ugye akkor... Ugyanerről beszél itt János, ezt a párhuzamot mutatja be nekünk, hogy a béma előtt úgy látszik, ez a fajta kitartása azoknak, akikbe belefektetett, akkor ez az ő öröméhez hozzá fog járulni, illetve akár a jutalmazásához is. De hogy ugye ez nagyon lényeges, hogy ez nem befolyásolja azt a tényt, hogy vele uralkodunk. Például a 2 Timóteus 2 ugye beszél arról, hogy ő vele fogunk uralkodni, de az, hogy mennyi fölött uralkodunk, vagy egyáltalán ez az egész, hogy ebben van-e különbség, az már kapcsolódik sok minden más ponthoz, és itt úgy látszik, ahhoz is kapcsolódik, hogy amit másokba belefektettünk, avval mit kezdenek ők. Pál ezt mondja például a Filippi 2:15-16-ba. Azt mondja ő is a hallgatóinak, vagy az olvasóinak, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon. Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Hello, hello. Tehát, hogy arról beszél itt Pál is, hogy neki abban dicsekvése, öröme, sikere van, az ő befektetett munkája, az kamatozik az olvasókban, a hallgatókban, a hívőkben. Tehát az 1 János 2:28 igazán egy általános elvet is megmutat nekünk, igazán minden hívőre alkalmazható, és mint mondtam, ez nem befolyásolja a mi személyes megmaradásunkat, munkánkat, mint a saját felelősségünket és az elszámolásunkat. De érintheti azt a tényt, hogy lehet szomorúság és szégyen azok miatt, akikért letettük az életünket, és nem tartottak ki. Tehát a nyugati elme az rendkívül individuálisan gondolkodik ebben a dologban, és azt gondolja, hogy minden mástól függetlenek vagyunk, és ha mi kitartunk, teljes jutalmat nyerünk. De a teljessége a jutalomnak itt mégis úgy látszik, hogy részben attól is függ, hogy mások mit kezdtek azzal, amit beléjük fektettünk, amit beléjük vetettünk. És megint térjünk vissza a sáfár képéhez, és akkor megint nagyon érthető lesz, hogyha a sáfárra gondolok és a financiális befektetésre, ugye az Úr mit mond a Lukás 19:13-ban? Tehát az, hogy a sáfárság egyfajta befektetés, bár itt sokkal fontosabb dologról van szó, mert itt életekről van szó, de ott is azt láttuk, hogy elszámoltatta, hogy ő mennyit adott neki, avval mit kezdett, és abból neki mennyi hozama, vagy mennyi plusza lett, és felelősségre vonta azt, aki például elásta, és nem kamatoztatta a neki adott javakat. Tehát igazán egy mondatban összefoglalva ennek az üzenetnek, vagy ennek az igének, az üzenetének a tanúságát, nem lehetünk elfoglalva annyira magunkkal, hogy ne fektessünk másokba, és ne törődjünk másokkal. Tehát, hogy ez nem egy individuális dolog a hívő élet és a királyi szék előtt való megállás, hanem a sávfárság, a gazdálkodás mindazzal, amit Isten ránk bízott, és abban van egy elszámoltatás, és abban van egy felelősség, és ahogy a családban is van felelősségünk, feleség, férfér, feleség, gyerekek felé, mennyivel nagyobb az örömünk, hogyha a befektetésünk bizonyos területeken tud kamatozni, ugye ezt a gyerekeinkkel el se kell magyaráznunk, és hogy ennek van plusz értéke is, az ezekből az igékből nyilvánvaló lesz. És akkor ezen a vonalon tovább haladva ebbe a témakörbe szeretnék megmutatni, elindítani egy következő folyamatot, aminek nem fogunk most a végére érni, hogy vannak úgynevezett igen nehéz igék a királysággal és az örökléssel, vagy a jutalmazással kapcsolatban. És három alkalommal használja azt a kifejezést az Új Szövetség, hogy valaki nem örökölheti Isten országát vagy királyságát. Felolvasom bevezetőül ezt a három igét, és szeretném ezt körbejárni a témához. Az 1 Korintus 6.9.11 legyen az első, tehát 1 Korintus 6.9.11. Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát. Ne tévejegjetek, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se puják, se férfi szeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattatok, de megszenteltettetek, de megigazítattatok az Úr Jézusnak nevében, ami Istenünk lelke által. A következő ige a Galata 5.19.21, ahol a lélek cselekedeteiről beszél, illetve a testnek a cselekedeteiről Pál, és általában úgy szokták mondani, hogy a szent lélek cselekedeteiről, meg a test cselekedeteiről, de szerintem sokkal érthetőbbé válik a rész, amikor észrevesszük azt, hogy igazán egy újjászületett embernek beszél arról a két lehetőségéről, hogy az újjászületett léleknek milyen cselekedetei vannak, vagy egy újjászületett embernek lehetnek-e esetleg testi cselekedetei. És itt azt mondja, a testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. És a harmadik ilyen figyelmeztető ige az Efézus 5.5.7. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fősvénynek, aki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jó az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Ugye ezek intő igék, és egy részével talán még könnyebben azonosul a hívők nagy része, hogy persze ezeknek nem lesz örökségük, de aztán a sor hosszú, és igazán a nagy bűnök mellett egyre kisebbeket is felsorol, és az egyre kisebbekben az ember egyre nehezebben tudja magát kívül tartani, tehát ugye azért még a leghelytállóbb hívő is azt mondja, hogy egyik-másik szinte súrolja őt is, hogy hát, hogy is van ez, tehát hogy végül is, amit föltettek az apostolok a kérdést a messiásnak, de hát akkor kicsoda üdvözül. És Jézus erre azt mondta, hogy hát Istennek ugye embernek lehetetlen, de Istennek lehetséges. Tehát valahogy, ha ezt a sort komolyan vesszük, akkor nehezen tudjuk kizárni magunkat belőle, mert még ugye egy-két, az ember megnyugtatja avval magát, hogy lát nagy bűnöket jobbra-balra, az nem ő, természetesen az más. Most teológiailag az elkározik, nem kározik el, ebben úgy lehet foglalkozni, ugye a felszínen, de hát kicsit teologizálunk, de ha ezeket komolyan vesszük, akkor egy hívő sem esik kívül a felsorolt listán, mert hát a János is pont arról beszél, hogy aki azt mondja, hogy nincs benne bűn, az hazuggá teszi őt. Tehát gyakorlatilag jelentsük ki, hogy a listán vagyunk. ez már is nagy problémát okoz, mert ugye a négy megközelítést fogok nektek megmutatni, ugye szeretlek egy kicsit beavatni benneteket a teológia bugyraiba, és hogy kicsit rálássatok, hogy igazán hol feszülnek itt a válaszok, meg az ellentétek, és néha még nem is biztos, hogy meg kell mondani, hogy mi a mi tuti válaszunk, mert nincs. Ugye az arminiánusok, ez a protestánsok egy jelentős része, például a Wesley és a metodisták ezen a vonalon nőttek ki, nekik nem probléma ez az ige. Ők nem hisznek az örök biztonság egyféle fajtájában sem, hanem ők azt gondolják, hogy az üdvösség így úgy amúgy elveszíthető dolog. Nekik ez egy egyértelmű ige. Tessék, itt van, le van írva, aki ezt cselekszi, az nem örökli Isten országát, el van intézve, nem kell túl teologizálni, ott a válasz. De miután mondtam, hogy nagyon nehezen tudok bárkit is kizárni ebből a csoportból, azért szerintem ez nem ilyen egyszerű, és tényleg nem ilyen egyszerű, mert ez csak akkor lesz ilyen egyszerű, ha erre egy vallásos szószt rátesznek, és azt mondják, hogy e fölött vannak. Mi jók vagyunk, legalábbis úgy csinálunk, mintha jók lennénk. Az biztos, hogy ha vasárnap elmegyünk a churchbe, akkor ezt a jó képet mutatjuk magunkról, de aztán kérdés, hogy a hét többi napja, amikor bezáródik az ajtó, akkor is tudjuk-e tartani azt a mércét, amit a kívülvalóknak legalábbis megmutatunk. Úgyhogy ezt eleve elvetettem, ezt a megközelítést, ugyan mivel ez egyáltalán nem válaszol meg semmit ezekből az igékből. És ezen kívül négy megközelítést szeretnék nektek megmutatni. Meglátjuk, meddig jutunk, mert általában 37 perc, 29 másodpercet szoktam prédikálni. Nem tudom, hol tartok, Zoli.
Még csak 21.
Rengeteg időm van még. 37 perc, 29 másodperc még nagyon messze van. Pedig már úgy érzem, hogy nagyon régóta beszélek, de ezek szerint mégsem. Tehát mindazok a megközelítések, akik az örök biztonság valamilyen formájában hisznek, tehát ami azt jelenti, hogy ha a hívőnek üdvössége van, akkor ez nem egy elveszíthető dolog, problémát okoznak ezek az igék valamilyen formában. És ezen belül négy különböző megközelítést mutatok nektek, mint ahogy mondtam. A reform megközelítés, ugye a protestánsoknak a református, a kálvinista része, azt mondaná, hogy itt hamis hívőkről van szó. Tehát Pál általában szól egy csoporthoz, egyszerre beszél hívőkhöz és nem hívőkhöz. És ezt onnan fog látszani, hogy ezek a jellemzők bizonyítják, hogy egyeseknek nem valódi a megtérésük, mert a valódi megtérők, hívők azok ki fognak tartani, és ezt cselekedeteikkel bizonyítják. Nem állítják azt, hogy nem követnek el bűnöket, de az alapvető életformájuk nem egy bűnös életforma lesz. Kicsit bukdácsolnak, ki kisebbet, ki nagyobbat, de alapvetően kitartanak, és így vagy úgy, de eljutnak a végcélig, és ezt bizonyítják az életükkel. A második megközelítés, a második fajta magyarázata ezeknek az igéknek azt mondja, hogy az örökölni Isten országát nem jelenti ugyanazt, hogy bemenni Isten országába. Tehát ha észrevettétek, itt a három olyan igét emeltem ki, ami az öröklésről beszél. És a második megközelítést azt firtatja, hogy valamit örökölni az nem egyenlő a bemennivel. Pál itt hívőkhöz szól, hogy ne tegyék azt, amit a nem hívők teszik, akik amúgy nem üdvözölnek. Vagyis ez a megközelítés azt veti föl, hogy hívők is tehetnek ilyet, de a valódi hívőket arra buzdítja Pál, hogy éljenek az elhívásukhoz méltón. Nincs értelme úgy élni, mint ezek, akik nem öröklik Isten országát. Igazán ez a nézet nem lát egyfajta kifejezett intést vagy figyelmeztetést ebben az írás részben. A harmadik megközelítés azt feszegeti, hogy a hívő már Isten országának egyfajta részese a jelenben, ez igaz, és a hívő már a jelenben is szenvedhet veszteségeket. Ez a nézet különbséget tesz a királyságba való bemenetel és az öröklés között szintén, És ez azt állítja, hogy Pál itt arra hívja fel a figyelmet, hogy ha valaki ilyen életformába keveredik, akkor már most a földi életben nem örököse Isten országának. És a negyedik megközelítés azt mondja, hogy itt jövőbeni jutalmakról van szó, nem a jelenre, hanem sokkal inkább a királyságra, illetve a messiási királyságra vonatkozik a figyelmeztetés, és a hívőnek a Krisztussal való uralkodása kerül veszélybe. Nem fognak uralkodni, és nem is lesz örökségük ezeknek a hívőknek az eljövendő királyságban. Nos, kicsit még most akkor boncolgatnám ugye a megközelítéseknek a gyengeségeit, különösen az első háromét. Tehát ugye azt eleve, mint mondtam, az arminius megközelítést én elvetem, mert igazán az semmit nem magyaráz meg ebből az igéből, hogy azt állítjuk, hogy itt arról van szó, hogy ezek elvesztik az üdvösségüket, ugyanis ha ezek elvesztik, akkor mindenki elveszti. Tehát ez kimagyarázhatatlanul, nem lehet, nem tudom, hol vágjam el a sort, és hol mondjam azt, hogy még állj és ne tovább. Én még éppen becsúszom, de mindenki, aki nálam egy kicsit rosszabb, az már megy a levesbe. Igazán mindig ez a problémája ennek a megközelítésnek. Tehát a Biblia az örök biztonságot egyértelműen és számos helyen tanítja, és nem kapcsolja cselekedetekhez az üdvösség kérdését. De hát ezt eleve én kizárom. A reform megközelítésnek a gyengesége szintén a probléma az, hogy itt cselekedetekről van szó. És a cselekedetek soha nem feltételei a megváltásnak, illetve a cselekedetekben való kitartás sem jelenik meg soha úgy, hogy ez feltétele lenne az üdvösségünknek, ugyanis a megváltásnak egyetlen feltétele jelenik meg a Bibliában, az pedig a hit. Ráadásul a Biblia számos példával rendelkezik, ahol valódi hívők nem tartottak ki. Tehát ez egy nagy dilemmát okoz. Ugye a reform megközelítés szerint ezeket a hívőket a pokolba kéne küldeni, de ez egyik másiknál igen nehéz dolog. Aztán például, hogy itt a Galatákhoz írt levélből vettem itt a központi igét, ugye a Korintusit is felolvastam, meg az Efézusit. Semmi utalás nincs arra a levélben és a szerkezetében, hogy nem hívőket óvna, mikor a lélek cselekedeteiről beszél és a test cselekedeteiről. Kifejezetten a hívőkről beszél, és arról beszél, hogy egy hívőnek lehet a lélek vagy a szellem szerint való cselekedete, de lehet a test szerint való cselekedete is. És a közvetlen összefüggés is azt mutatja, hogy valódi hívők abszolút képesek test szerint járni, de ez egy nagyon nagy probléma. Ezek a versek mind egyfajta etikával, morállal foglalkoznak, és egy elközelgő ítéletről szólnak. És az ítélet alapja micsoda itt? A cselekedetek. Tehát egy cselekedetekről szóló ítéletről beszél. Na most viszont, ha az ítélet alapja a cselekedetek, akkor az nem az örök élet kérdése, mert az örök élet nem a cselekedetek megítélése alapján dől el. Ez a nézet, ez a fajta nézet, ez kikezdi az üdvbizonyosságot. Ez a nézet alakítja ki azt, hogy valaki cselekedeteket tesz a megváltásához, és cselekedetekből akarja megszerezni, megtartani, vagy bizonyítani a megváltását. Tehát igazán nem lesznek tiszták a motívumai abban, amiben a legtisztábbnak kellene, hogy legyen a motívuma az Isten felé való szolgálatban és az Istennel való járásban. A második pont, vagy magyarázat, amit mondtam nektek a jobbnak tűnő magyarázatok sorában, tehát az első volt a reform, a második, ami azt mondta, hogy hívő, tehát egy nagyobb csoport és hívők is vannak benne, és nem hívők is, az a problémája, amit már többször mondtam itt is, hogy semmi nem utal arra, hogy nem hívőkhöz szólna ez a rész. A harmadik, ami azt mondja, hogy jelen való dolgokat veszítünk el, már benne vagyunk a királyságban. Igaz, hogy a királyságnak bizonyos formái már most is jelen vannak, és mi annak az állampolgárai vagyunk, de az 1 Korintus 15:50 azt mondja, hogy akik a királyságot öröklik, azok először feltámadnak. Most itt a egyházról van szó. Ez egy komplex téma, hogy a királyságban lesznek majd test szerinti, tehát fizikai testben is emberek, de itt most a egyházról van szó, az egyház feltámadottan megy be a királyságba. Tehát igazán Nem igaz, hogy arról beszélnének ezek az igék, hogy már a jelen való királyságban veszítünk el valamit, ugyanis Pál világosan mondja, hogy mi, mint hívők, test és vér nem örökli a királyságot. A negyedik, a legvalószínűbb megoldás, és én amellett fogok érvelni, hogy itt a jövendő jutalmak kérdéséről van szó, ezért is kapcsolódik ehhez a témánkhoz, amit boncolgatok nektek, és a jó cselekedetekben való kitartás ilyen módon nem feltétele a megváltásnak. De minden pontot ez a nézet jól megválaszol, ami az előzőknek a nehézsége. Tehát nem probléma a számára az, hogy az írásban látunk testi hívőket, akik ugyan elbuktak bizonyos ponton, de ettől függetlenül Istenhez kerülnek. Hívőnek tekintjük a címzetteket. Igazoljuk azt is, hogy a hívők sajnos képesek test szerint járni, erről szól a levelek nagy része, és ezért a sok intés és figyelmeztetés, hogy ne tegyük. Igazán teljesen harmonizál az írásrészeknek az etikai, erkölcsi tartalmával, és azzal, hogy a hívőnek a jövőbeni ítélete ezek alapján, a cselekedetek alapján történik. Az egyik legfontosabb dolog, hogy ez a megközelítés nem érinti az üdvbizonyosságunkat. Nem arra ösztönöz minket, nem azt váltja ki belőlünk, hogy kezdjem el nagyon csinálni, mert ki tudja, hogy van, volt vagy lesz-e üdvösségem. Tehát nem bizonytalanít el ebben a kérdésben. Tehát nem fog cselekedetekből való megigazulást eredményezni. Harmonizál az 1 Korintus 15:50-nel, ami azt mondja, hogy test és vér nem örökli a mennyeknek királyságát. És a leglényegesebb, hogy viszont mindannyiunk számára egy nagyon valóságos intést és figyelmeztetést tartalmaznak ezek az írás részek. Ha egy kicsit úgy hallgatjátok meg ezeket az írás részeket, hogy kihagyjuk a mondat második felét, és csak annyit mondjuk, hogy azok, akik ezeket teszik, és fölolvassuk, és megpróbálnánk mi magunk befejezni biblikusan, akkor kicsit körbe kéne nézni, hogy mi történik azokkal, mit mondanak más írás részek, akik ilyen dolgokban keveredtek bele. Pál azt mondja például az 1 Korintus 9:27-ben, hogy hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valamilyen módon méltatlanná le legyek. Tehát azért, hogy hívő kipróbált legyen, és itt Pál erről beszél, hogy ő maga is akár lehetne alkalmatlan, ezért neki van felelőssége, hogy mit kezd az életével, a testével, ami a Szentlélek temploma, és itt nem egy, hogy is mondjam, ilyen szerzetesi sanyargatásról beszélt Pál, hanem arról beszél, hogy nem enged a test kívánságainak, hanem egyszerűen a szellem szerint jár. Itt nem magyarázza részletesen, csak azt mondja, arra hívja fel a figyelmet, hogy nehogy az legyen, hogy ő nagy lendülettel szolgál, prédikál másoknak, közben pedig a marha nagynak látszó szolgálat mellett ő maga az, aki méltatlanná teszi magát. Nem azt mondja, hogy nem üdvözül, de azt mondja, hogy méltatlan lesz mindabban, amit csinál, tehát valahogy jutalmát veszti. Tehát azért, hogy a hívő kipróbált legyen, szorgalmasan kell tanulmányoznia az írásokat, és alkalmaznia kell a tanultakat. Ahogy ezt Timóteusnak is mondja, 2 Timóteus 2.15-ben, igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Mit mond? Aki szégyent nem vall. Nem azt mondja, hogy elveszít valamit, nem azt mondja, hogy nincs üdvössége, hanem azt mondja, hogy van előttünk egy pálya, amiben sáfárok vagyunk, ha tetszik, ahogy beszéltünk erről, és szégyent vallhatunk mindabban, amit teszünk. És ahogy utaltam már a tanítás elején, Pál sem tudta élete végéig, csak a élete végén, hogy mit nyer el, és akkor is csak az isteni kijelentés miatt, ami nem feltétlenül áll mindannyiunknak rendelkezésére úgy, mint Pálnak, de arról beszél az élete végén, hogy elnyerte az igazságnak koronáját. És azt mondja Pál, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon, az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. 2 Timóteus 4, 7-8. Honnan tudom, hogy Pál ezt kijelentésként kapta? Onnan, hogy leírta, és szentírás lett. Tehát nem egy külön azt gondolom, hogy tudom, hogy volt itt külön erre egy látomása, onnan tudom, hogy Pál a nagy részét megírta az új szövetségnek, és ez Isten igéje, tehát ez egy Pálnak adott olyan kijelentés, ami igaz. De azt állítja, hogy nem csak nekem, hanem azt mondja, mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy a jelenések tanulmánya és a proféciák tanulmányozása, amellett, hogy ebbe van a legtöbb zavar, meg a újsághír, meg az összekeveredés, meg a igazán a tönkretétele értékes bibliai igazságoknak, amellett mégis azt mondja, hogy akik vágyva várják az ő megjelenését, tehát ez a téma egy tanulmányozandó téma, mert hogy tudnánk igazán szinte egyfajta napi várakozásban lenni, ha közben meg tudjuk, hogy azért akár 100 éveket is lehet élni, már nem egy embernek, de hogy a történelem az tarthat évtizedeket és évszázadokat. Tehát valahogy ez a kettősség csak akkor lehet meg a hívőbe valóságos módon, ha tanulmányozza az ő megjelenésének az igazságait. Ha a hívő nem tart ki, akkor elveszíti az uralkodásra való jogot. 2 Timóteus 2.12, már olvastam, de fölolvasom itt megint. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. A következő pont pedig, hogy szintén már felolvasott pont, de most ebbe a kronológiába, hogy a hívő az veszteséget szenvedhet a Krisztus ítélő székénél, de megmenekül. Azt mondja a 1 Korintus 3.15, ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint egy tűzön keresztül. Tehát lehetne folytatni ezeknek az írásrészeknek az elemzését, ugye most onnan indítottam ezt a pontot, hogy hagyjuk ki a mondat második felét, és nézzük meg, hogy mi a válasz a Bibliának. És nem találunk olyan írásrészt, ami arról beszélne, hogy a hívő, aki test szerint jár, az nem megy be a királyságba. És itt fogom most befejezni, mert már gyanúsan 37 perc felé járok, és itt fogom folytatni még az 1 Korintus 15.50-nel, és még további olyan bizonyítékokkal, ami ezt a képet körbejárja. Tehát ugye a témánk az, hogy örökölni a királyságot, illetve bemenni a királyságot, ez két különböző dolog. Mikről szólnak ezek az igék, amik mindannyiunk számára komoly intést tartalmaznak? Amen.